Köszöntöm! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Amen! Wow, micsoda fantasztikus dicsőítés! Tetszett ez a dal, nagyon jó, nagyon jó. Kérlek, foglaljatok helyet. Jól vagytok? Hogy vagytok ma? Jól vagytok? Szupi! Jó látni benneteket. Hiányoztatok már, hosszú hétvégén kicsit elutaztunk pihenni Zsanival, és már pár nap után azt mondtuk, hogy hiányoznak már ezek a srácok, úgyhogy... Oké! Okay. Fordulj a melletted ülőhöz, és mondd neki azt, hogy már hiányoztál. Látom, hogy őszintén nem tud mindenki ezt mondani. Oké. A mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy teljes élet Krisztusban. Teljes élet Krisztusban. Tudjátok, ahogy mondtam, meg ahogy a dicsőítés közben is kijöttem, és beszéltem egy picit így, az volt bennem, hogy nagyon sokszor arra fókuszálunk, hogy mi, mint emberek, mit tudunk adni Istennek, és mit tudunk elérni, és mit tudunk tenni. Mi nagyon sokszor ilyen erősnek gondoljuk magunkat, hogy tényleg képesek vagyunk elérni dolgokat, és ne értsétek félre, tényleg nagyra értékelem, és le vagyok nyűgözve néha azokon, hogy emberek mit képesek elérni, és akár itt mi a gyülekezeten belül is, akár a szolgálók, micsoda fantasztikus erő van abban, amikor emberek összefognak és elérnek dolgokat. Viszont azt gondolom, hogy nekünk gyülekezetnek most, a mai vasárnap nem arról kell beszélnünk, hogy mi milyen nagy dolgokat tudunk elérni és adni Istennek, hanem kicsit arra kell jobban fókuszálnunk és beszélnünk, hogy Jézus mit tett értünk. Nem mi mit tettünk érte, hanem ő mit tett értünk. Mert nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mit tett Jézus értünk. Tudjuk, hogy meghalt, aztán ennyi, meg hogy feltámadt, és ennyi. De pontosan nem értjük ennek a mélységét, hogy mit tett Krisztus értünk. És ahogy mondtam, a mai üzenetnek az a címe, hogy teljes élet Krisztusban. Jézus Krisztus a megváltáson keresztül egy teljes életet adott nekünk. Teljes életet. Tehát ha teljes életet adott, ez azt jelenti, hogy ehhez már nem tudsz többet hozzáadni. Nem tudod még teljesebbé tenni. Sokszor mondjuk, hogy ámen, igen, teljes élet, de nem gondolunk benne bele, hogy ez miről szól. És ahogy készültem, eszembe jutott egy gondolat, egy kép, hogy ez olyan, amikor a Zsani beszélt az ajándékról, a kegyelem ajándékáról, de ez az ajándék, ez egy teljes ajándék. Ez nem csak egy ilyen próba verzió, trial version, tudjátok, amikor megveszel egy programot, és akkor az ingyenes verzió, amit letöltesz a gépedre, de egyébként fizetned kell, hogyha a teljes verziót akarod. És sokszor így gondolkozunk mi is keresztények, hogy Jézus odaadta a próba verzió, de egyébként, hogyha teljes életet akarunk élni, akkor nekünk még áldozatokat kell hoznunk, és még nem tudom, mit és mit meg kell tennünk. A mai nap szeretnék Jézus áldozatáról beszélni, hogy ez az áldozat, Jézus Krisztus áldozata, ez egy teljes életet adott nekünk. Teljes életet. Nem a próba verziót, nem csak az ingyenesen letölthető verziót, hanem egy teljes verziót. Amen? Oké? Okay. Szóval ez egy olyan dolog, amihez már nem tudunk semmit hozzáadni, és nem is kell semmit hozzáadnunk. Ezt azért mondom, mert én, mint keresztény, régóta keresztény ember, sokszor gondolkoztam így, hogy oké, szuper az evangélium, de ez nem elég. Valamit nekem is hozzá kell raknom. Nekem is valamit még áldozatot kell hoznom, hogy ez teljessé váljon az életembe. De ez teljességgel hamis. Ez teljességgel hamis. Jézus Krisztuson keresztül megkaptunk mindent. Mindent. És a mai nap erről fogunk beszélni, hogy mindent. A Róma 8:31-32-t. Ez az alapigénk. És olvassuk el. Olvassuk, hogy mit mond itt az ige. Mit mondjunk hát erre? Tehát erre. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozzon nekünk vele együtt mindent. Fordulj a melletted ülő, és mondd azt, hogy mindent. Mindent. Oké? Nem csak a próba verziót, nem csak az ingyenes letölthető verziót, hanem a teljes verziót, a full verziót, amiben a teljes csomagot, a teljes ajándékot odadott nekünk Jézus. Csak sokszor nem találjuk meg a dobozban, az ajándékos dobozban. Nem tudom, volt már veletek olyan, hogy kaptál egy ajándékot, be volt csomagolva sok ajándék egy ajándékos dobozba, és kivetted az ajándékot, és eldobtad a papírt, és hónapok után rájöttél, hogy ott volt még egy ajándék, amire nem is gondoltál volna. Lehet, hogy ki is dobtad. Nagyon sokszor mi keresztények is ugyanígy vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy Krisztus mit tett értünk, hogy mi a miénk, mi az, amit már kaptunk, ami a mi tulajdonunkra van, ezért nem is használjuk. Zsani mondott egy pár héttel ezelőtt egy példát, hogy mikor nézte a ruhás szekrényét, és rájött, hogy neki van egy tök jó nadrágja, amit nem is hordott, pedig már évek óta ott volt. És hirtelen eszébe jutott, wow, ez egy tök jó nadrág, amit lehetne hordani. De ugyanúgy van velünk is keresztényekkel, hogy Isten annyi mindent odadott nekünk, csak nem tudjuk, hogy ott van a ruhás szekrényünkbe, hogy nem használjuk. Nem tudjuk, hogy mink van nekünk. Arra fókuszálunk, hogy mi mit tudunk adni Istennek. Mi mit tudunk feláldozni, mit tudunk elérni, mit tudunk hozni Istennek. De ez inkább arról szól, hogy Jézus mit tett értünk. Jézus mit tett. Szóval szeretnék ma beszélni nektek az evangéliumról. Az evangéliumnak az első feléről, ugye előző héten a másik feléről beszéltem, a feltámadásról. A mai nap az első feléről szeretnék beszélni, Jézus Krisztus áldozatáról. Mert oké, hogy tudjuk, hogy igen, Jézus meghalt a bűneimért, hogy örök életem legyen, de az evangélium többről szól. Ennek van egy mélysége. És szeretném, hogyha ma megértenénk ezt, hogy mi az, ami nekünk Krisztusban van. Megértsük, hogy mi van Krisztusban. Ahhoz, hogy ezt megértsük, vissza kell mennünk egy kicsit az Ószövetségbe, úgyhogy egy pici időutazást fogunk most csinálni. Oké? Nem tudom, rendben van-e ez így? Kicsit az Ószövetségről is beszélünk. Tudom, hogy nagyon sokat beszélünk az Újszövetségről, de fontos beszélnünk az Ószövetségről, mert nagyon sok minden, ami az Újszövetségben történt, az az Ószövetség miatt volt, mert ott valami történt. És nagyon izgalmas ez a dolog. Szóval az Ószövetségben azt látjuk, hogy Isten odaadta a törvényt, a 10 parancsolatot a zsidóknak. Tudjátok, ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, stb. Ne kívánd a, nem tudom, ezt, azt, amaszt. 10 parancsolat. Van-e itt valaki, aki már sosem hágta át a 10 parancsolatot? Van-e itt valaki? Sosem hágta át a 10 parancsolatot? Senki. Ennek örülök. Fú. Tudjátok, az lenne a legrosszabb, hogyha valaki így, én. Nem. Igen, szóval egyikünk sem. Én sem. Te sem. Nincs egyetlen egy olyan ember sem ezen a világon, aki tökéletesen be tudta volna tartani a 10 parancsolatot. Akkor mégis Isten miért adta a törvényt? Lehet, hogy már feltetted ezt a kérdést. Isten miért adta a törvényt? Miért adta a 10 parancsolatot? Ha úgyse tudjuk betartani, emberek. Elmondom miért. Azért, hogy egy tükröt állítson az emberiség elé. Hogy amikor belenéz ebbe a tükörbe, az emberiség lássa a saját gyarlóságát, a saját emberségét, a saját gyengeségét. Hogy mi a saját erünkből nem tudjuk betartani a törvényt. Lehetetlen. A törvénynek ez volt a célja, hogy Isten egy tükröt állítson nekünk, és egy kicsit megtörje a büszkeségünket. Mert tudjátok, mi történt az Édenkertben. Azt mondtuk, hogy mi tudunk függetlenül élni Istentől. Tudjuk a jó és a gonosz tudásának fájáról evett az első ember, ami arról szólt, hogy egy függetlenedés Istentől. Nincs szükségünk a vele való kapcsolatra. Nélküle, Isten nélkül is tudjuk, hogy mi a jó, mi a rossz. Tudjuk irányítani az életünket, meg tudjuk csinálni. A törvényt azért adta Isten, hogy egy kicsit letörje a büszkeségünket. Hogy nem. Nem tudjuk megcsinálni. Egyik ember sem tudja megcsinálni. a legerősebb, a legszuperszellemibb keresztény sem tudja megcsinálni ezt. A legerősebb akarattal rendelkező ember sem tudja betartani a törvényt. Mindannyiunknak szükségünk van egy megváltóra. Erről szól a törvény. Ez volt a célja a törvénynek, hogy rávilágítson bennünket, hogy szükségünk van egy megváltóra. Szükségünk van egy megváltóra. Mert mi emberek képtelenek vagyunk erre. És Jézus ezért jött. És ez a célja a törvénynek. Minden egyes alkalommal, amikor erre gondoltok. Nem azért, hogy elítéljen, nem azért, hogy kárhoztasson, hanem azért, hogy rávilágítson, hogy szükségünk van Jézusra. Szükségünk van egy megváltóra. És tudta Isten is, hogy mi emberek nem fogjuk betartani a törvényt soha. Meg fogjuk szegni. Lehet, hogy egyszer-kétszer sikerül betartani. Törekszünk rá, de tökéletesen nem tudjuk betartani, meg fogjuk szegni. Szóval tudta azt, hogy a bűnnek következménye van. A bűnnek az a következménye, hogy ki kell engesztelni, bocsánat, a bűnöket. Ki kell engesztelni a bűnt. Szóval az Ószövetségben a zsidók 5 áldozatot mutattak be Istennek annak érdekében, hogy ki engesztelődjön a bűnük. Okay. És ez le van írva a papírotokon, és az első 2 áldozat, azt muszáj volt meghozniuk, azt muszáj volt a saját bűneik miatt. Ha ezt megtették, elfogadottá váltak, megigazultak Istennel. Viszont a 3., 4. és az 5., tehát a másik 3 áldozat, ez egy önkéntes áldozat volt, azt nem volt muszáj megcsinálni. Az első áldozat, az egy bűnáldozat volt. Amikor Isten ellen vétettek, akkor mutatták be ezt az áldozatot. A második áldozat szintén egy bűnáldozat volt, amikor egy embertársad ellen vétkeztél. Akkor mutattál be egy ilyen áldozatot, és ez neked került valamibe. Tehát ennek volt ára. És amikor el lett fogadva ez az áldozat, akkor mindenki tudta, hogy Isten előtt tisztán állhat. Ez az áldozat mindkét esetben egy állatáldozat volt. Ez nagyon fontos. Egy életet kellett feláldozni, vérnek kellett kiontatnia a bűnért, hogy el legyen fogadva az az áldozat. Ez nagyon fontos az Új Szövetség szempontjából és Jézus szempontjából, ami miatt Jézus lett ugye az Új Szövetségben az áldozati bárány. Nagyon sok helyen ezt olvassuk a Bibliában. Szóval kicsit menjünk, volt ugye a Szentek Szentje, és a Szentek Szentjében volt a szövetség ládája. Itt van egy kép a szövetség ládájáról. Az így nézett ki, nagyjából, persze nem tudjuk pontosan, de a lényeg, hogy egy láda volt, és ebben a ládában volt a törvény többek között. A 10 parancsolat. És a ládán volt 2 ilyen kérub, aminek a szárnya így álltak, és gyakorlatilag, ami történt, amikor bemutattak egy állat áldozatot, akkor fontos tudni, a kegyelem trónusa, ugye ez az a 2 kérub, amit ott láttok, a kegyelem trónusára ember oda nem ülhetett. Csak egyedül állatot, az áldozati bárány, vagy az állat vére, vagy áldozati bárány lehetett azon ezen a kegyelem trónusán. Ez is nagyon fontos a későbbiek kapcsán, amiről majd fogunk beszélni. Szóval, amikor bemutattak egy állatáldozatot, Isten lenézett a mennyből, látta a törvényt, ami az embereknek a bűnét, gyarlóságát tükrözte. Viszont Isten nem a bűnre, az embernek a gyarlóságát látta, hanem az állat vérét, az áldozatot látta. És azt látta, hogy nem a bűnöket látta Isten, hanem az áldozati báránynak a vérét. Ez nagyon fontos. A harmadik áldozat az egy égő áldozat volt. Itt egy teljes állatot fel kellett áldozni. Nem csak egy részét, hanem a teljes állatot. Ez szimbolikusan azt jelentette, hogy mindenemet odaszánom neked, Uram. Minden, ami vagyok, odaszánom neked. Ez egy önkéntes áldozat. Ráfókuszáltak teljes lényükkel Istenre. A negyedik áldozat egy ételáldozat volt. Istennek hoztak kenyeret. Szimbolikusan ez azt jelentette, hogy Istennel közösségünk van. Közösségben vagyunk. Az ötödik áldozat pedig egy békeáldozat volt. Az egyetlen olyan áldozat, amiből ehettek. Az egyik felét feláldozták, a másik felét pedig megehették közösen. És a lényeg ennek a békeáldozatnak az volt, hogy hitték, hogy ha ezt teszik, közösségük van Istennel. Hogy egyek lehetnek Istennel. Szimbolikusan egyé váltak vele. És hitték azt, hogy Isten teljessége az övéké. Amen. Isten volt bennük. Ez egy közösség Istennel. Ezt jelentette. Szeretném, hogyha megértenétek, hogy ez az öt áldozat, ez nem egy vallásos tett volt a számukra. Ezt nem vallásosságból csinálták. Pontosan tudták, hogy miért csinálják, és mi van mögöttem, a miértjét a dolgoknak. Oké? Pontosan tudták a célját ennek az egésznek. És hogy mi mennek keresztül. Na most nézzük meg az Új Szövetséget. Az Új Szövetségben, tartsuk még fönt ezt az öt pontot, az Új Szövetségben Jézus Krisztus volt az áldozati bárány. Jézus Krisztus volt az áldozat. A Biblia erről beszél, hogy ő az áldozati bárány. És hogy rajta keresztül igazultunk meg Istennel. Jézus volt az egyetlen, aki a kegyelem székére ráülhetett. Nem ember, hanem csak Krisztus. És ahogyan a szövetség ládájára sem ülhetett a kegyelem trónusára ember, ugyanígy, ahogy csak az áldozati báránynak a vére lehetett rajta, tudjuk, hogy Jézus volt az áldozati bárány, és ő volt az a tökéletes áldozat. Szóval miért fontos ez? Miért beszélek erről? Azért, mert ha te hiszel Jézus Krisztusban, hiszed, hogy ő a megváltód, és hiszed azt, hogy ő megigazított, és ő az áldozat, ő a tökéletes áldozat. Isten, amikor egy bűnt követsz el, Isten lenéz rád, de nem a te bűnödet látja, nem a te gyarlóságodat látja, hanem Jézus Krisztus vérét látja. Jézus áldozatát látja. Amen. Micsoda fantasztikus dolog. Nem a bűneinket látja Isten, hanem Jézus vérén keresztül lát bennünket. Micsoda szép szimbólum, nem? Ahogy ez az Ószövetségben bemutatták az áldozatot, és hogy Jézus milyen áldozattá vált számunkra. Szóval ezért van az, hogy nincs szükség arra, hogy mi itt áldozatokat mutassunk be, nem fogunk behozni ide egy ilyen grillt, és akkor itt színpadon itt sütünk egy ökröt, vagy nem tudom, levágunk egy bárányt. Nincs szükség erre, mert Jézus áldozata egyszer és mindenkorra elég volt, és tökéletes volt. És Jézus vérén lát bennünket Isten. Amikor elkövetünk egy hibát, elkövetünk egy bűnt, gondolj erre, ha hiszel Jézus Krisztusban, ha benne van az életed, ha elfogadtad őt, és az ő áldozatát érted, akkor Isten tisztának és szentnek lát téged. Tiszta vagy. Amen. Bűntelen. Jézus Krisztuson keresztül. Ez nem a mi érdemünk, hanem az ő érdeme. Ehhez nem tudunk semmit hozzátenni. Ott volt még ugye ez a másik három áldozat, ami az önkéntes áldozatok voltak, a hármas, négyes és az ötös. Sokszor úgy gondoltam, hogy igen, Isten, Jézus megtette az első kettőt, megbocsátotta a bűnemet, de nekem még valamit kell hoznom. Nekem még valamilyen áldozatot be kell mutatnom. Nekem még valamit adnom kell, ahhoz, hogy teljességem legyen Krisztusban. Nem kell. És nem is tudunk semmit hozni. A Biblia egyetlen egy igét mond. A Róma 12:1-et, amit most olvassunk fel. Hogy mi az az áldozat, amit Isten szeretné, hogyha neki vinnénk. Szánjátok oda magatokat Istennek, Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szánjátok oda és adjátok át magatokat Istennek. Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntes felajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek. Amen. Szóval mit tudunk hozni Istennek? Önmagunkat. Önmagunkat tudjuk hozni. Nem tudunk semmit adni, csak önmagunkat. Héberben az áldozat szó azt jelenti, hogy a vágy, hogy közelebb kerülj. Ezt jelenti az áldozat. Szóval ez az ige arról beszél, hogy az az áldozat, amikor van bennünk egy vágy, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Értitek? Kiben van egy vágy, hogy közelebb kerüljön Istenhez? Oké. Akkor ennyi. Erre van szüksége Istennek. Semmi többre. Nem azért olvassuk a Bibliát. Nem azért teszünk jó dolgokat. Nem azért csinálunk dolgokat, hogy mint egy áldozatot felajánljuk Istennek. Nem azért dicsőítjük Istent, hogy mint egy áldozatot bemutassuk neki. Istennek az áldozat az, amikor önmagunkat hozunk. Van egy vágy bennünk, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Szóval, szeretném, hogyha látnátok az öt áldozat közül, amit felolvastunk, hogy nem csak a bűnök bocsánatáért történt ez, hanem azért, hogy közösségben legyünk Istennel. Ez egy közösségről szól. Több, mint bűnbocsánat. Nem csak az, hogy megigazuljunk, hanem hogy egyek legyünk Istennel. Közösségben legyünk vele. Isten egy szövetséget kötött velünk. Oké? Szóval megnézzük most az Ószövetségben, hogy mik voltak a szövetségkötés lépései. Oké? Az Árpinak és a Lexinek az esküvőjén már beszéltem egy picit erről, de most szeretném, hogyha nem a házasság megközelítéséből beszélnénk a szövetségről, hanem Istennel való szövetségről beszélnénk. Oké? A szövetség az Ószövetségben sokkal szorosabb kapcsolatot jelentett, mint ma, mondjuk egy szerződés. A szerződést fel lehet bontani, a szövetséget sosem bontották fel. Ez egy nagyon mély kapcsolat volt. Például a Biblia írja, hogy Dávid és Jonatán között, vagy Isten és Ábrahám között volt egy ilyen mély szövetség. A szövetség az azt jelenti, amikor egy nagyon mély kapcsolat alakul ki az életedbe, barátoddá válik az az illető, egy szövetség kapcsolat, barátság alakul ki. Szóval az Ószövetségben volt 9 lépés, és ehhez kicsit szükségem lenne a Bazsinak a segítségére, illetve felveszem ezt a kabátot. Kérlek, fogadjátok szeretettel Bazsit színpadon. Oké, szóval az első lépés az az volt, hogy köpenyt cseréltek, kabátot cseréltek magyarul. Tehát, hogyha szerettem volna a szövetséget kötni a Bazsival, akkor az első lépés ehhez az az volt, azzal mutattam meg, hogy kabátot cseréltünk. Ami az enyém, az a tied, ami a tied, az enyém. Szóval cseréljünk kabátot, Bazsi, mit szólsz hozzá? Egy kis köpenyem van, igen. Nem akarom kinyújtani neki. Na, jó, 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 tök jó. Jó, jól áll, szuper. Nekem is jó? Jól áll? Oké, szuper. Szóval mit jelentett ez? Minden, ami az enyém, az a tied, és minden, ami a tied, az az enyém. Fordítva is. Amen? Dávid és Jonatán, ugye Dávid király volt. Dávid egy pásztor volt, Jonatán pedig egy király. Tehát Jonatán odaadta királyi ruháját Dávidnak, Dávid pedig odaadta a pásztor ruháját Jonatánnak. Érzitek a különbséget? Értitek? Szóval ez volt a szövetségkötésnek a jele. Tehát magyarul mit jelent ez? A rangomat, a pozíciómat odadom neked, és te is odadod a tiedet nekem. Minden, ami vagyok, azt odaadom neked, és minden, ami te vagy, odaadod nekem. Ez volt az első lépés. A következő lépés az az volt, hogy övet cseréltek. Bozsi, lehet? Cseréljünk övet, csak lenne essen a gatyánk. Szóval, igen, övet cseréltek. Szuper. Majd azért kérem vissza. Ne, jó, ne. Jó lesz az, oké. Okay. Szóval övet cseréltek. Mit jelent ez? Abban az időben nem a nadrágot tartotta az öv, hanem a fegyvert. Oké? Okay? A fegyvert tartotta az öve. Mit jelent ez? Azt jelentette szimbolikusan, minden erőmet felajánlom neked, és minden forrásomat, amin van, és te is minden forrásodat felajánlod nekem, és erőnet, amivel meg tudsz engem védeni. Értitek? Szóval ezt jelentette a szövetség. Van azért ennek egy mélysége. Milyen jó, nem? Oké. Okay. A többi pontot azt nem kell, hogy együtt bemutassuk, de kérem vissza a dolgokat, jó? Tehát, hogy cseréljünk vissza, mert leesik a gatyám. Oké, a harmadik lépés az egy állatáldozat volt. Bemutattak kétféle, egy állatáldozatot mutattak be. Két oldalra álltak, körüljárták, és ez egy soha el nem múló szövetség jelét szimbolizálta. Soha nem bontjuk fel, és ez annak a szimbóluma volt, hogy meghalok önmagamnak, és itt egy új szövetséget kötünk, amíg a halál el nem választ. Ez is milyen szép. A negyedik lépcsőfok, lépése volt a szövetségnek, a vérszövetség. Hát ezt most így nem akartuk bemutatni itt a Bozsival, mert azért kicsit lehet, hogy nem lett volna jó. Szóval vérszövetség, de az a lényeg, hogy hát tudjátok, mit jelent ez. Összekeverték a vérüket. Mit jelentett ez szimbolikusan? Mi a vér? A vér az élet forrását jelenti. Szóval, minden, ami a tied, az az enyém, és minden, ami az enyém, az a tied. Összekötjük az életünket. Két élet egyé válik. Oké? Okay? Ennek ez volt a jelentése. Az ötödik, felvették egymás neveit. Ez történik ma a házasságkötéskor is. Ezért szövetség a házasság. Felvesszük egymás neveit. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy most már együtt vagyunk, egy család vagyunk, és ezt nem lehet megtörni. Nem lehet szétválasztani. A hatodik lépés, megjelölték egymást jelekkel. Gyakorlatilag ilyen tetkókat raktak egymásra. Kezükre. Mit jelentett ez? Nagyon érdekes, hogy máig vannak olyan törzsek Afrikában, akik a szövetség jelét rátetoválják a kezükre. Szóval amikor egy ellenséges törzsel találkoznak, csak felemelik a kezüket, és ezzel azt mutatják, hogy ha ellenem jössz, ellene is jössz, mert szövetségben vagyunk egymással. Oké? Okay? Szóval ezt jelentette a tetoválás, a jelek. A hetedik, átadták egymásnak a szövetség feltételeit. Tehát, minden, ami az enyém, az a tied is. Minden, ami a tied, az az enyém is. Nem kell kérned kölcsön, nem kell engedélyt kérned tőlen, kezeld úgy, mint a sajátodat, mindenem a tied. Ezt jelentette ez a lépés. A nyolcadik lépés a közösségi vacsora volt. Ezt tette befejezetté a szövetségkötést. Tehát együtt ettek, kenyér, bor, a testük egyé válik, ezt jelentette, és a bor pedig azt jelentette, hogy a vérük, tehát az életük forrása egyé válik. Kettőből egy lesz. És végül a 9. lépés az az volt, hogy elültettek egy fát, és egy állatnak a vérével lefröcskölték, bespriccelték, és ez a fa túlélte őket. Miután meghaltak, ez a fa ott állt, és tanúskodott arról, hogy itt egy szövetség kötődött kettőjük között. Oké, lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik, hogy miért csinálták ezt az Ószövetségben, de hadd mondjam el, hogy Jézus Krisztus minden egyes lépést, mikor eljött, betöltött. És minden egyes lépést betöltött az életünkbe, betöltött ebbe a folyamatba. Bemutatta Jézus, hogyan kell élnünk Istennel, hogyan lehet egy kapcsolatunk, egy szövetségi kapcsolatunk Istennel, hogyan lehetünk igazak Isten előtt, hogyan igazulhatunk meg. Feltámadt, bemutatta az új életet, ami nekünk lehet ő általa. És az úrvacsora, ugye az is egy fontos része az egésznek. Az úrvacsorán keresztül is bemutatta, hogy mit jelent ez az egész. Oké, nézzük meg lépésről lépésre. Első lépés. Jézus felcserélte a szégyenünk köpenyét a megigazulás köpenyére. Ezt jelenti, minden, ami bennünk gyenge, emberi, rossz, az felcserélte az ő igazságára. A királyi köpenyt a pásztor köpenyre. Milyen szép szimbólum, nem? Lehet, hogy azt gondolod, azt érzed, és mindannyian így érezzük, hogy gyengék vagyunk, esetlenek vagyunk, emberek vagyunk. Lehet, tehát Isten felcserélte ezt a köpenyt. Felcserélte a szégyenünket a megigazulásra. A második. Jézus felcserélte a gyengeségünket az ő erősségére. Tudjátok, amikor az övet cseréltek. Mit jelentett az öv? A fegyvert, az erőt. Jézus felcserélte a mi gyengeségünket az ő erejére. Milyen fantasztikus szimbóluma ez ennek is. Ezért írja a Biblia az 1 Korintus 12:10-ben, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ezt tette Jézus. Emlékezzünk erre, ne felejtsük el. A harmadik. Az ő teste tört meg. Ő volt az áldozat, értem? Jézus Krisztus teste az, ami megtört. Ő volt az áldozat. Ő fektette le az életét, értem? És ez egy soha el nem múló szövetségnek a jele volt. A negyedik. Egyé váltam Krisztussal. Egyé váltunk Krisztussal. Amen? Amikor, ugye a negyedik az a vérszövetség volt. Ez gyakorlatilag ezt jelenti, hogy egyé váltunk. Kettőből egy lett. Az ötödik. Isten családjába kerültünk. Jézus Krisztuson keresztül egy új vérvonalba kerültél bele. Ha elfogadtad Jézust, egy új családban vagy benne. Istennek a családjában vagy. Isten fiai és lányai vagyunk. Krisztusnak pedig a testvérei vagyunk, ezt mondja a Biblia. Szóval felvettük az ő nevét. Mit jelent ez? Jézus nevét felvettük. Ez azt jelenti, hogy az önazonosságunk már nem a fizikai családunkból jön, vagy fizikai családunkban van, hanem Krisztus nevében van. Jézus nevében van. Az önazonosságod és a jövőd nem abban van, hogy a családod mennyire volt szerencsés, vagy szerencsétlen, vagy hogy milyen múltból jössz, milyen háttérből jössz, hanem azt jelenti, hogy Jézus Krisztus családjába vagy beoltva. Teljesen mindegy. Lehet, hogy a múltadat nem tudod megírni, de a jövődet igen. És Jézus megírta a jövődet, és egy új vérvonalba kerültél bele. Ezt jelenti. A hatodik, ugye amikor megjelölték egymást tetoválásokkal, Jézus viseli a jeleket a testén. Emlékezzünk, az ő kezeit szúrták át, az ő lábait szúrták át. Ezek a jelek még mindig ott vannak Jézus testén. Miért? Azért, hogy ezzel bizonyítsa azt a szövetséget, amit kötött köztünk. Micsoda fantasztikus dolog. Szóval amikor jön az ellenség és támad ellened, akkor emlékeztesd az ellenséget, hogy Jézusnak ott vannak a testén a jelek. Szóval, hogyha ellenem jössz, Jézus ellen jössz. Ez van mögötte. Amen. Bármivel is nézel szemben, bármilyen nehézséggel az életedben, emlékezz a jelekre, és mutasd azt az ellenségnek. Ha ellenem jössz, Jézus ellen jössz. Ha engem bántasz, Jézus bántod. Tudjátok, nagyon sok támadást kapunk mindannyian az életben. Akár a gyülekezetünk is kap támadásokat. Sokat kap az utóbbi időben. És egyre többet fog kapni. És te is, azért, mert keresztény vagy. Emlékezz arra, ellenem jössz, Jézus ellen jössz. És inkább imádkozok ezekért az emberekért, hogy ne legyen semmi bajuk. Mert Isten az, aki ezt megbosszulja, hogy bárki is jön ellened, Isten védelme van ott az életeden. Szóval, micsoda fantasztikus dolog ez? 7. Minden, ami Jézusé, az a tied is. Minden, ami az övé, az a tied is. Ő odaadta az életét, lefektette az életét azért, hogy mi megkapjuk ezt. Odaadott mindent, lerakott mindent, amilyen csak volt. Azért, hogy ez a miénk legyen. 8. Az úrvacsora. Az úrvacsora nem más, hogy emlékezünk arra, hogy Jézus mit tett értünk. Hogy egyé váltunk vele. Az életünk egyé vált benne. És bennünk van Jézus Krisztus teljessége. Oké? Szóval amikor úrvacsorát fogunk venni jövő héten, meg utána való héten a házi csoportokon, akkor emlékezzünk erre, mert fogunk úrvacsorát venni. Emlékezzünk, hogy mit jelent az úrvacsora. Jézus Krisztussal egy élettünk. Egy test vagyunk. Egy vér vagyunk. 9. A kálvária fája. A kereszt. Ugye egy fát állítottak. Jézus is állított egy fát. Az a fa, ami megfeszítették. Az a fa, amelyen a saját vére folyt ki. Ezt jelenti. Ezt azért állította, hogy amikor mindig felnézünk a keresztre, emlékeztessük magunkat arra, hogy egy örök szövetséget kötött velünk Isten. Egy örök szövetséget. Micsoda fantasztikus kép. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de így egy sokkal nagyobb értelmet, mélyebb értelmet kap az evangélium és Istennek, Jézusnak az áldozata. Nem? Sokkal mélyebb értelmet. Jézus nem csak azért halt meg, hogy a bűneinket elfedezze, hanem azért, hogy szövetséget kössön velünk, veled. Szeretne egy bensőséges kapcsolatba élni, egy szövetségi kapcsolatba élni veled. Ádám és Éva, az első emberpár, amilyen bensőséges kapcsolatban élt Istennel, és ami megszakadt ott az Éden kertjében. Jézus Krisztuson keresztül Isten ezt a kapcsolatot állította helyre. Ezt a teljességet, ezt a teljes kapcsolatot. A Kolossé 2.9.10 azt írja, hogy mert benne lakik az Istenség egész teljessége, a testileg, ami azt jelenti, hogy a teremtő ereje, gyógyító ereje, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mondd azt, hogy teljesség, teljesség, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Amen. Jézus Krisztusban teljes életünk van. Jézus Krisztus által teljes életünk van. Minden áldozat eltöröltetett, és egyedül Jézus Krisztus áldozata az, ami örökre befejezetté tette. Nincs szükség több áldozatra. Jézus Krisztus áldozata elég volt. Nem tudom, hogy felfogtad-e azt, hogy mit van neked Krisztusban. Hogy Isten mennyire szeret, és hogy milyen szövetségi, milyen bensőséges kapcsolatban akar veled élni. Most lett egy jobb elképzelésed, hogy mit van neked Krisztus által? Mit van neked Krisztusban? Kezdjünk ez alapján élni. Kezdjünk a hitünket ebbe belehelyezni, és emlékeztetni magunkat minden egyes alkalommal, amikor az evangéliumról gondolkozunk, hogy mit jelentett Jézus áldozata. Ez egy szövetség volt Isten és ember között. A kegyelemnek a szövetsége. És tudjátok, az az érdekes, hogy az Ószövetségben a szövetség az kétoldalú volt. Te is hoztál valamit, te is adtál valamit, én is adok valamit. Ez egy kétoldalú dolog volt. Hadd mondjam el, hogy Istennel kötött szövetség arról szól, hogy Isten mit adott nekünk. Mi nem tudunk semmit adni. Ez egy olyan szövetség, amiben mi nem tudunk semmit felajánlani. Nem tudunk semmit adni. Egyedül Isten tudott adni. Ő adta a vérét. Jézus adta a vérét. Jézus adta az életét. Jézus vette a vállaira a bűneinket. Ő volt az áldozati bárány. Ő adta, ő hozta. Mi nem tudunk semmit hozni. És nem is kell, hogy hozzunk. Egyedül egy dolgot. Azt írja a Biblia. Egyedül egy dolgot hozhatunk. Egy gyermeki hitet. Egy pici hitet. És hitáltal elfogadhatjuk ezt az áldozatot. Hitáltal elfogadhatjuk ezt az áldozatot. Ezt a szövetséget. Csak fogadd be Istentől, és hidd el. Isten tudta, hogy mi emberek túl akarjuk majd ezt bonyolítani, szóval nagyon egyszerűvé tette. Csak azt mondta, hogy csak higgy, csak egy apró hitet hoz, és fogadd el mindazt a teljességet, amit Jézus Krisztus az ő áldozatán keresztül szeretne neked adni. Csak hozz egy gyermeki hitet, egy gyermeki bizalmat. Csak add oda neki. És csak mondd ma neki azt, hogy Uram, megértettem azt, amit te adtál értem, és megértettem, hogy egy szövetségben vagyok veled, és csak elhiszem ezt, és elfogadom ezt. Oké, gyülekezet, csak tegyük ezt a mai napon. Csak hozzunk egy gyermeki hitet. Kérlek, hogy álljatok föl, és most imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük neked, hogy elküldted Jézust. Jézus Krisztus, köszönjük a te áldozatodat. Köszönjük neked, Urunk, hogy veled egy teljes életünk lehet. Köszönjük neked, hogy benned teljes életünk van, hogy semmit nem tudunk, és nem is kell, hogy hozzáadjunk. Egyszerűen csak most itt vagyunk, és elhisszük, és befogadjuk. Rád fókuszálunk, és rád nézünk. Uram, bocsáss meg, mikor mi akartuk ezt a teljes életet élni. De Uram, egyszerűen csak köszönjük neked, amit te tettél értünk, és ma elfogadjuk, és befogadjuk, és felismertük, hogy te milyen kapcsolatban akarsz velünk lenni. Uram, csak hozunk egy gyermeki hitet. Szükségünk van rád, Jézus. Szükségünk van rád, Jézus. Amen. Amen. Csak dicsőítsük most tovább Jézust. Dicsőítsük tovább. Oké, gyülekezet. Emlékezzünk arra az igére, amit az elején felolvastam. Mi az áldozat? Vágy, hogy közelebb kerülj. Van-e benned egy vágy Isten felé ma, hogy közelebb kerülj hozzá? Ez a legszebb dolog, amit fel tudsz ajánlani neki. Úgyhogy csak menjünk oda Isten elé, és ahogy dicsőítünk, csak mondd el neki, vágyok rád, szeretnék veled egy szövetségi kapcsolatban lenni, szeretnék veled egy mélyebb baráti kapcsolatban lenni, szeretnélek megtapasztalni, mint ezen a helyen Jézus, szeretnék közel kerülni hozzád. Oké? Gyülekezet, csak ajánljuk fel magunkat. Menjünk most Istenhez.